Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Cserebogár, én Ila Ildikó vagyok, és beszélgető társam dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa, akivel a mai műsorban egy élethelyzetet szeretnénk egy kicsit átbeszélni, ami ugyanúgy hat ránk, mint nagyon-nagyon sok hallgatóra, véleményem szerint. Ez a felgyorsult világ, a felgyorsult élethelyzet, a túlterheltség, annak az érzete, hogy valamiről lemaradunk, hogy még valamit be kell építeni az életünkbe, a gyerek életébe ahhoz, hogy jól teljesítő, hogy sikeres felnőtt legyen belőle. Szóval ennek a mindent felölelni vágyásnak a kényszer érzete, ami végeredményben egy túlhajszoltságot eredményez. Isten hozott, Réka. Köszönöm a témát.
Szia, Ildikó, én köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled.
Na, mit gondolsz? Ugye, amikor egy kicsit egyeztettünk itt az elején, belenevetgéltünk azokba a szituációkba, amikkel minden nap találkozunk, minden nap tapasztalod te is, hogy van egy ilyen stressz, egy belső stressz bennünk, hogy ne vesztegessük az időt, még valamit, gyorsan csinálni kell, időre, haladjunk, menjünk. Ugye? Tehát van egy ilyen futás, ami belülről hajtja az embert.
Hát igen, és ez nem csak egyes emberekre érvényes, akik mondjuk többet szeretnének elérni, vagy a gyerekükkel szeretnének többet eléretni, hanem ezt így figyelem egy ideje, hogy így valakivel összefutok, és nem próbálunk pár szót váltani, és akkor olyan gyakran elhangzik ez, hogy ez a futás, és csupa rohanás, és az egész nap rohanás, és akkor így, hát eljutunk, nagyon hamar eljutunk az estéhez, meg nagyon hamar eltelik a hét, meg így sokszor ugye rácsodálkozunk, hogy hát már tavasz van, jaj, hát akkor már itt a nyár, még lehet a karácsonyfa díszeket nem szedtük le, szóval, hogy ez a szubjektív megélésünk, hogy így nagyon, nagyon gyorsan telik az idő, telik el az életünk, és van egy olyan érzésem, hogy ez ahhoz járul hozzá, hogy még inkább rákapcsolunk, hogy még többet gyűjtsünk, még több élmény, még több minden. Tehát, hogy az az érzésem, hogy ez így még inkább fokozza ezt a félelmet, hogy nehogy lemaradjunk valamiről.
De vajon ez nem aprózza el az életünket? Tehát nekem pont ez a félelmem, hogy annyi mindent szeretnénk begyűjteni, hogy végül aztán semmire nem tudunk kellőképpen odafigyelni. Nekem hegyen felfele volt fiatalabb koromban ez a tapasztalatom, és nagyon sokszor emlékszem arra az érzésre, hogy rohantunk fel a hegyen, hogy mentünk gyorsan, és éreztem, hogy én nem bírom a tempót, nem tudom tartani a lépést a többiekkel, és mindig azon gondolkodtam, hogy minek rohanunk felfele? Hát nem értem, hát miért nem megyünk lassan, miért nem állunk meg egy fánál, egy virágnál, beszélgetünk, váltunk két szót, szépen aztán tovább megyünk. Tehát megyünk szépen a saját tempomban, minek kell rohanni? Elképesztő, hogy nem értettem akkor se. És most is úgy érzem, hogy sok minden mellett úgy elrohanunk, és nem figyeljük meg, nincs időnk megrágni, nincs időnk elraktározni azokat az élményeket. A telefonnal váltjuk ki, hogy lefotózzuk, és azt hiszük, hogy na majd otthon akkor megéljük az élményt, amikor a fényképeket újra nézzük.
Az van, néha ezt érzem, de másoktól is hallottam, hogyha közben egy eseményt fotózok vagy videózok, akkor az az érzésem, hogy lemaradtam, kimaradtam, valamit elveszítettem abból az eseményből. Én ezért nem is szeretek videózni, nem szeretek fotózni, mert csak ugyan az az érzésem, hogy a telefonom vagy a kamera bekerül közém és az esemény közé, és igazából sokszor olyan szánalommal nézem is, ahogy a gyerekek így ránéznek a szüleikre, és egy-egy ilyen előadás vagy szereplés úgy néz ki, mint egy sajtótájékoztató, tehát a szülők ott vannak a mobil mögött, hát persze ki hogy gondolja, mert vannak helyzetek, mert mondjuk, hogyha az egyik szülő semmiképpen nem tud jelen lenni az adott alkalmon, akkor persze nagyon fontos, hogy legalább így lássa. Én azt próbálom ilyenkor, hogy valakit, akinek esetleg kevésbé fontos az, hogy éppen ott akkor érzelmileg is jelen legyen, megkérem, hogy fotózzon, de azért manapság azt látom, hogy olyan sokszor már külön van valaki, akinek ez a dolga, úgymond ez a munkája, és akkor, hát akkor meg ő megteszi, és akkor én majd csak megosztom. Szóval, hogy inkább azt a helyzetet szeretném átélni.
És még tudod, mit figyeltem meg? Megfigyeltem magamon, hát most magamról beszélek, azt, hogy hazajönnek a gyerekek fáradtan, mondjuk 3 órakor hazaérkeznek, hullafáradtan, mert reggel 7-től pörögnek, órákon ülnek, éhesek, mert nem volt idejük a 10 órájukat megenni. Hazajön 3 órakor, akkor gyorsan elvárom, hogy ebédeljen, és hogyha ebéd után azt látom, hogy pihen, üldögél, bámul ki a fejéből, vagy nem csinál semmit, akkor egy ilyen idegességet érzek, és jön, hogy megdorgáljam, hogy mit ülsz, hát ne ülj, hát tanulj, menj füvet nyírni, csinálj valami hasznosat, és minduntalan ezen kapom magam, hogy állandóan csináltatnék valamit a gyerekekkel, mert azt érzem, hogy elvesztegetik az idejüket.
Igen.
Holott pontosan
csak
tudom, hogy
ugyan.
Bambulni is kell.
Abszolút, és főleg egy ilyen serdülőnek, egy ilyen fiatal felnőttnek, hogy csak úgy bele bambulni a világba azért. Ez ma nagyon ritka, és egyrészt ezért, mert nem engedjük őket bambulni, másrészt meg, hogy annyira szerintem már a gyerekekben is benne van, hogy nem jó dolog az unatkozás. Tehát az én gyerekeimnél van néha olyan, hogy panaszkodnak, hogy úgy unatkozom, és akkor így ennek én örülök, mert akkor ugye ezt tudom, hogy a kreativitás, vagy a belső fantázia világ az ott lehet, hogy meg fog születni, szóval, hogy ez annyira fontos, hogy az unatkozást, ezt ne címkézzük rossz dolognak.
No, de hát akkor egy kicsit térjünk rá arra, hogy vajon mindez, amiről mi itt beszéltünk, egy kicsit felvázoltuk, hogy miben vagyunk, ez milyen hatással van a gyerekre, hogyan befolyásolja a fejlődését, hogyan lehet ilyen körülmények között mélyen és értelmesen tanulni, elmélyíteni a tudást. Hogyan látod te ezt?
Azon gondolkodom sokszor, Ildikó, hogy ugye mi felnőttek panaszkodunk, hogy hát felgyorsult a világ, sok minden történik. Sokszor nekem is az az érzésem, hogy így a jelképesen, hogy a lelkem lemarad, így valahol egy kanyarban lemarad, és akkor így egy kicsit be kellene várni, hogy tudjam földolgozni felnőttként azt a sok mindent, ami velem történik. Na hát akkor nem nehéz arra gondolni, hogy a gyerekeknél hatványozottan így van. És ugye ezek a modern oktatás, a digitális világ, a modern oktatási eszközök, ezek sokkal gyorsabbak, mint ahogy volt ugye a mi időnkben. Egy kicsit gondoljunk arra, hogy szinte minden óvodában, minden iskolában, 1-4 osztályban van digitális tábla, igaz? Ahol kisfilmek mennek, tehát hol tartunk attól sok esetben, hogy a tanítónéni szépen fölírja a táblára. Persze azért ma is előfordul, de hogy sokkal több minden gyorsan történik, és az agynak a biológiai húzalozása az nem változott meg az elmúlt évtizedekben. Ugyanaz, az idegrendszer ugyanaz, a neuronok száma ugyanaz. És megváltozott a körülöttünk levő világ, ami nyilván hat ránk. És azon gondolkodom sokszor, hogy ugye fel van gyorsulva minden, és a gyerekeinktől pedig azt várjuk el, hogy lassú dolgokat tegyenek, tehát lassan lehet megtanulni szépen írni, lassan lehet megtanulni olvasni, lassan lehet gyakorolni egy hangszeren, lassan lehet olvasni a könyvből, tehát azt várjuk el a gyerekektől, hogy lassú tevékenységeket végezzenek, miközben megpörög minden. Tehát annyit gondolkodom ezen a paradoxonon, hogy ez vajon egyfajta jogos elvárás, amikor rajtunk nem ezt látják. Tehát amikor mi úgymond dolgozunk, sokszor elektronikai eszközök előtt vagyunk, és nem azt látja, hogy egy ilyen lassan, elmélyülve, belegondolva, aztán visszatérve, visszalapozva dolgozunk, hanem gyorsan-gyorsan minél többet teljesíteni. A gyerekeknél biztos vagyok benne, hogy ennek következtében szétforgácsolódik a figyelem. Most gondoljunk például arra, hogy mihez szocializálódnak, mihez szoknak a gyerekek. Tehát vannak ezek a nagyon rövid videók, ami a TikTokon 15-30 másodperces, nagyon ezek a shortsok, rövid videócskák, és ehhez nem kell semmi figyelem, sem tartós figyelem. És ugye erről panaszkodnak a pedagógusok, hogy nagyon nehéz a gyerekeknek a figyelmét fenntartani. Hát persze, hogy nehéz, amikor ő nem ehhez van szokva, és már pedig egy hosszabb szövegnek az elolvasása, vagy a megértése, vagy egy matek feladatnak a megoldása, az így frusztrációt okoz, mert úgymond az eredmény, vagy a siker, vagy hogy mondjuk egy könyv olvasása végén, hogy megtudom, hogy mi a történetnek a vége, vagy egy matek feladatnál kijön az eredmény, és ugye ez a jutalom, ez okozza majd a úgymond a dopamint, vagy az örömöt. Tehát nem ehhez vannak szokva, és akkor így frusztráltá válnak már közben, nem tudnak kitartani a gyerekek, és hát így a sikertelenség is borítékolva van ebben a vonatkozásban, mert nyilván akkor nem tudja a feladatot befejezni.
És a saját maga fele irányított elvárások is nagyon nagyok, hogyha ő ebben szocializálódik, holott a fizikuma, tehát a szervezetnek a fizikai működése nem adaptálódott még erre a gyorsaságra. A lányom is panaszkodott a minap, hogy ő nem kilencedikes, képzeld el, és hogy ő még nem elég ügyes előadó, és úgy gondolkodik, hogy lehet, hogy váltania kellene pályát. És egy hosszú beszélgetésben sem tudtam meggyőzni, hogy ezek az évek a tanulásra vannak, még az egyetemi évek is. Tehát nem kell egy embernek kilencedikben már nagyon-nagyon ügyesnek lennie abban, amit ő szeretne majd az életben csinálni. Tehát, hogy maguk fele is, nem tudom, hogy ez hova eszkalálódik majd, de hogy azt látom a gyerekeken, hogy maguk fele is egyre szigorúbbak ilyen szempontból, egyre több mindent várnak el, mert azt látják, hogy ezt így kell, hogy nagyon gyorsan kell eredményeket elérni, nagyon gyorsan kell haladni, nagyon gyorsan kell ügyesnek lenni.
Igen, a felgyorsult élethez szokott gyerekek bizony érthető módon sokkal nehezebben viselik el a tanulással járó kudarcokat. De nem csak a kudarcot, hanem a monotonitást. Tehát nézd meg, hogy egy hangszeren megtanulni, játszani és jól játszani, az mennyi monoton, akár monoton, így ahogy hallom, mert én sajnos nem tudok nagyon jól játszani egy hangszeren sem, csak úgy felszínesen, de hogy az ismétlésnek az eredménye lehet. És hogyha egy gyerek, aki kilencedikben, amikor elkezd valamit tanulni, és ez az érzése, hogy nem elég jó, és jó lenne, föladja, ilyenkor annyira elszomorodom, mert azt látom amúgy, hogy az iskola úgy összességében nem azt hangsúlyozza, hogy miben vagy jó, hanem azt, hogy miben teljesítesz hiánytalanul. És ha valaki kap egy hetest, akkor nem az a fő kérdés, hogy mire kapta a hetest, mi mindent kellett tudni a hetesért, hanem hogy mi mindent rontott el, mi minden hiányzott ahhoz, hogy tízes legyen. Tehát így egy ilyen nagyon tökéletes szintet próbálunk elvárni a gyerekektől, és egyáltalán nem differenciál az oktatások esetben. Tehát van egyfajta intelligencia, amit mér, próbál mérni ugye egy jegyek által, de egy csomó gyerek nem abban kiváló. Tehát például az, hogyha egy gyereknek jók a nagy mozgásai, vagy a finom mozgása jó, ez semmilyen szinten nincsen értékelve például az iskolában. Vagy hogyha valaki amúgy gyenge, de kiemelkedőbb a zenei, gyenge, nem tudom, matekből, románból, de kiemelkedőbb a zenei képessége, akkor ez sincsen eléggé értékelve, már pedig, hogyha a gyerekben azt tudnánk jobban nyomatékosítani, értékelni, amiben ő jó, amiben mindennek ellenére teljesít, még akkor is, hogyha nem tökéletesen, akkor ez a gyereknek az önbizalmát erősíteni, azt az érzését, hogy bár ebben lehet 10 dologban nem teljesítek elég jól, de ebben a 3-ban igen, és a gyerek, mivel emberi lények vagyunk, tudunk, képesek vagyunk tanulni, megtanulnak kompenzálni, sokkal határozottabban, sokkal nagyobb erőbefektetéssel megpróbálnák kompenzálni azt, ami hiányzik. Így ennek a hiánynak, annak a hangsúlyozásának, ami hiányzik, ami nem jó, ezzel azt érjük el, hogy a gyereknek levágjuk a szárnyait, az önértékelését, az énképét sárba tiporjuk, és egyszerűen a gyerekből az a belső motor, az a belső kíváncsiság, motiváció fog kivesztődni, ami tulajdonképpen az alapja lenne annak, hogy ő meg tudjon maradni, és akár felnőttként igazán autonóm és önálló tudjon lenni.
Ugye a túlpörgetés is a mai beszélgetésünk témája. Mi történhet a gyerekkel, hogyha túlpörög, ha túlvállalja magát, vagy most úgy mondom, hogy túl terhelik mondjuk a felnőttek, az iskola, a szülei és a többi. Beállhat a kiégés, vagy mi lehet ennek a következménye, ha az ember nem veszi észre, hogy átlépett egy határt a gyerekkel kapcsolatban?
Ez csak ugyan a mi feladatunk, a felnőttek feladata, hogy ezt észrevegyük, tehát a gyerek nem fogja tudni észrevenni. A gyerek számára az úgymond a normalitás, amiben a felnőttek őt belehelyezik. Tehát majd csak későbbi életkorban és sok tudatosítás, meg önismeret, saját magával való munka következtében juthat el, hogy azért ott nem csak velem volt a baj, hanem a matek tanárral is, vagy lám, nem teljesítettem jól bizonyos tantárból, de azért a tanár például megalázott, vagy a szülőkkel kapcsolatban is, tehát ez majd egy későbbi szembenézésnek lehet a következménye. Hogy mi történhet a gyerekkel? Ugye említettük a figyelemnek a szétdarabolódását, tehát ebben biztos vagyok, hogy a figyelem a sokkal inkább felszínesebb, és azt a mélységet, azt a tartóságot, amit a mai napig a tantárgyak, a sok tanterv megkövetelne, erre a gyerekek jó része így képtelen. A másik, ami történik, ez párhuzamosan több feladatot futtatni, tehát mi felnőttek is gyakran ezt csináljuk, hogy valamivel foglalkozunk, de közben meg jön a chat, és azért megnézem. Na, a gyerekeknél is, akinek van okostelefonja, már sokszor ez történik, hogy leül házi feladatot írni, de közben zenét hallgat, közben csettel, jönnek az értesítések, az osztálycsoportban mennek a különböző témák, és ez úgy tűnik csak, hogy ez egy hatékony, mert hogy párhuzamosan több mindenre vagyok képes, de valójában ez is földarabolja a figyelmet, és nagyon rontja a rögzítést például, vagy növeli a hibák számát például egy házi feladatírásnál. És a másik, ami történik, hogy a jutalom, ezt említettem az előbb is, de hogy ugye ez a digitális világ, ez azonnali jutalmat ad, tehát azonnali dopamin lökkettel találkozunk, amikor a lájkokat figyeljük, amikor mondjuk valaki játszik, és ott akkor különböző pontokat kap, vagy egy új szintre lép, tehát azonnali a dopamin, és ehhez képest pedig ugye a tanulás az egy hosszú távú, tehát sokszor a sikerért meg kell dolgozni, és itt nem is napokban gondolkodunk, vagy gondolkodhatunk sokszor, mert olyan is van, hogy valaki elvégez egy egyetemet, és még mindig nem látszik, hogy akkor ez hogyan épül be az ő életébe, és lehet, hogy évek múlva fog összeállni, úgymond a siker, vagy ami hozhat dopamint, szintén dopamint, ez egy örömhormon, ami a jutalomhormon. És ugye, mivel a gyerekek a tanulásra járó ezt a lassú munkát, a kudarcokat nem tudják eléggé tolerálni, ezért úgymond sikereket is nehezebben tudnak elérni. Ez, ami a tanulás terén történik. És nem kevésbé fontos, ami a kapcsolatok, a társas kapcsolatok szintjén történik. Főként serdülőkorban, fiatal felnőttkorban, amikor nagyon fontosak, tehát a kortárs kapcsolatoknak a jelentősége megnő. És említett tehát például a kiégést. A legújabb vizsgálatok azt mondják, hogy míg korábban, ez főként az életközépi krízisben volt jellemző, ugye egy 40-50 év körül, amikor számot adunk az életünkkel, megnézzük, hogy meg vagyunk elégedve azzal, ahová eljutottunk, mi már szeretnénk, szóval, hogy akkor jelentkezett, most meg egyre korábbi életkorra tevődik, és sajnos vannak vizsgálatok, meg kimutatják, hogy gyerekek, serdülők, fiatal felnőttek ki vannak égve. Tehát nem tudnak örülni, nem tudják értékelni azt, ami van, ki vannak égve, és ez nagyon szomorú, és ez mögött sokszor a magányosság van, és látod, itt is egy ilyen paradoxon van, mert úgymond folyamatosan a 24-ből 24-et össze vannak kötve a világgal, az osztálytársakkal, és mégis úgy érzik, hogy bár valamilyen online csoportnak, vagy sok csoportnak a tagjai, de mégis elszigeteltnek, magányosnak érzik magukat, és bizony, tehát ez a biztonságérzet hiányzik így, amelyet nem tud megadni semmilyen online kapcsolódás, tehát a fizikai jelenlét tud megadni kizárólag.
Nekem még az a félelmem, hogy ebben a kiégésben, vagy ebben a kiégés közeli állapotban a fiatalok könnyebben nyúlnak olyan szerekhez, amelyek azt az illúziót keltik, hogy átsegítik őket a nehéz időszakokon, kábítószerek, függőséget okozó szerek, és hogy ilyen nagy a tendencia, vagy ilyen sokat beszélhetünk arról, hogy a fiatalok szerhasználata lehet pont annak köszönhető, vagy az egyik faktor, ami előidézi ezt a tendenciát, az pont a kiégés közeli állapot, vagy pont a túlterheltségnek a problématikája, tehát az, hogy elviselje, hogy miben van, hogy lépést tudjon tartani, úgy érzi, hogy ezt önerőből nem tudja megtenni.
Igen, igen, és ez van egy ilyen általános érzet, hogy nem vagyok elég jó, csak föl kell ismernünk, hogy azért azért nem, tehát nagyon felületes ez a kommunikáció, ami történik, sok esetben családon belül is, de a gyerekek, a fiatalok között, vagy az érzelmeknek a kifejezése. Kicsit gondolj bele abba, hogy tehát emlékszem arra, meg vannak ilyen emlékeim, hogy így mondjuk serdülőkorban járkáltunk kézen fogva, ölelgettük egymást, szóval, hogy volt egy ilyen, nem csak egy ilyen közös fizikai jelenlét, hanem egyfajta fizikai kontaktus is volt köztünk. Nyilván sok időt töltöttünk együtt, vannak emlékeim azzal kapcsolatosan, hogy valahol mennyit beszélgettünk, és hogy mindenki elmondta a sajátját, és nem külső dolgokból táplálkoztunk, hogy gyere, nézd meg ezt, vagy nézd meg ezt a videót, hanem saját belső dolgainkat tettük-vettük, és hogy azért ez mennyire más, mint ahogy ugye ma a gyerekek, fiatalok kommunikálni tudnak, hogy ezeket a mély beszélgetéseket gyakran felváltják, ezek a gyors, ilyen-olyan jeleket küldenek, rövidítéseket, képeket küldenek egymásnak, aminek szintén ez lenne a célja, csak hogy ugye ehhez nem társul egy hangszín, nem társul egy gesztus, egy mimika, szemkontaktus, szóval, hogy azért nyilván is sokkal felületesebb. És az, ami még történhet, hogy a gyerekekben elsatnyul az empátia érzéseik. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ugye amikor van szemtől szemben egy nehézség, vagy egy konfliktus valakivel, akkor sok mindent fogok, látok, az, ami ott történik. Na most, hogyha ez írásban zajlik, vagy egy képernyő mögé bújva, mondjam így, zajlik, akkor nem látok egy csomó reakciót, ami a másikban akár sértettséget, szomorúságot, nagy Isten, könnyet eredményez. Tehát nem tudom annyira fölmérni azt, hogy amit én mondok, vagy az, amit teszek, az hogyan hat rá. És bizony, tehát, hogy ez egyrészt a gyerekben levő empátiás készséget sajnos csonkítja, másrészt meg fölerősítheti az online zaklatásnak a jelenségét, ugye, ami annyira gyakori, mert nem feltétlenül azért, mert ő rossz, vagy mert bántani akar, hanem pont ezért, mert nem tudja így bemérni azt, hogy a másikkal mi is történik.
Plusz tevékenységekkel kapcsolatban mit gondolsz? Ugye van a szülőkben egy ilyen kényszerérzet, az elején említettem, hogy minél több mindent adjunk meg a gyereknek, minél több lehetőséget, hogy aztán majd felnőtt korban kiválaszthassa, hogy mivel szeretne foglalkozni. De ami azt jelenti, hogy az iskolai évei alatt is sportra járatjuk, magánórákra járatjuk, mindenféle tevékenységre járatjuk, hogy megismerjen minél több mindent. Sajnos azt tapasztalom, hogyha valaki sportolni megy, azt már nagyon performance szinten követelik a gyerektől, tehát olyan nincs, hogy elmegy egy héten egyszer-kétszer edzeni, de nem gyúrunk a bajnokságra, hanem csak úgy simán edzünk és sportolunk, mert hogyha sportolni jár a gyerek, akkor már bajnokságra is kell menni, tehát akkor nem csak az iskola terheli, hanem a bajnokságnak a súlya is ott nehezedik a vállán. Szóval hogy nagyon sok minden van, amit a szülő a legnagyobb jó indulattal és szeretettel kínál, nyújt, ad a gyerekének. Ez mit eredményezhet, vagy ebben roskadozni, látni a gyereket azért nem könnyű. Mit gondolsz erről?
Azt látom, hogy a szülőkben van egy ilyen általános érzés, hogy az iskola önmagában nem adja meg azt, amire a gyereknek hosszú távon szüksége van. És szerintem minden kellene kezdeni azt, hogy hogyan kellene átalakítani az iskolát, a tantervet, az ottani eszközhasználatot, a pedagógusoknak a fölkészültségét. Tehát itt egy nagyon mély és drasztikus közös munkára és közös átalakításra lenne szükség, mert ez így nonsens. Tehát a gyerekek, ugye egy 8-os, 7-es gyerek reggel 8-tól 2-ig, 3-ig ül az iskolában, és mégis hazajön, órákat kell töltsön a házi feladattal, tehát ez akkor azt jelenti, hogy az a gyerek nem tanulta meg az iskolában azt, ami a tantervi követelmény, tehát akkor ugye az nem volt elég 8-tól 2-ig, 3-ig az az idő, és ezen kívül erre jönnek rá a különböző iskolán kívüli tevékenységek, tehát azért azért szomorú, hogy nagyon ritkán tud egy gyerek az iskolai órák következtében például eredményt felmutatni ebben az értelemben, ahogy említetted, hogy versenyekre jár. Ugye ott van másik oldalon, hogy a pedagógusok esetében is van egy pontgyűjtés, ami érthető, van egy ilyen, hogy ők is pályáznak azzal, hogy milyen versenyen, milyen eredményt értek el a tanítványaikkal, aminek következtében fizetésemelés járhat, ezt érthető. Érthető ez is, és ez is fontos, csak hogy akkor már az nem érthető, hogy az iskolai tanórák keretén belül miért nem mélyülhet a gyerek el jobban valamiben, ez miért igazából az iskolán kívüli plusz órák, plusz tevékenységek következtében valósulhat meg többnyire. Tehát biztos, hogy nem általános, biztos, hogy van olyan, hogy valakinek mégis sikerül, de hogy hát ezért van az, hogy akkor a gyerek 8-tól van 2-ig, 3-ig az iskolában, délután 1-2 óra házi, és akkor erre jön rá az edzés, erre jön rá a hangszeróra, az énekóra, és minden, amit a szülő még fontosnak gondol. Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek nagyon leterhelődnek, nagyon hamar, ahogy említetted, szembe találják magukat azzal, hogy igen, valamit számszerűen föl kell mutatni, számszerűsíteni kell, tehát itt arra gondolok, hogy, hogy igen, versenyre kell menni, ez a számszerűsítés, hogy akkor hány pontot értem el, hányadik lettem az adott versenyen, és ez adja meg a gyereknek az értékét, ez adja meg a pedagógus munkának az értékességét, és ettől hol van az a gyerek, aki adott tantárgyból, hát nem tud ekkorát virítani, de a saját szintjéhez képest esetleg előrelépett, azt tudjuk-e értékelni, kevésbé, kevésbé, mert arra a pedagógus nem fog pontot kapni, szóval, hogy igen, ebbe az egész maguskerékbe belekerültünk, belevegyültünk, egyre inkább érezzük, hogy ez az igazi kapcsolatok, a mélység, az igazi emberi életnek tulajdonképpen a kárára van, így végig rohanunk az életünkön, akkor miért is? Amúgy is mondják az idősebbek, hogy olyan hamar eltelt, hogy egy szempillantás alatt eltelt az a 70-80 év. Na, mi most erre még jobban rágyorsítunk, és én megmondom őszintén, hogy én félek mondjuk esetleg azzal szembenézni majd, hogy igen, jó, de akkor ebből mi volt az, amit meg is tudtunk élni közösen, és annyira új helyzetben vagyunk ezzel a digitális világgal, ez a mi generációnk is, ez az életközépi generáció, annyira kapkodjuk a fejünket, sok esetben nem tudjuk eldönteni, hogy mi ebben a pozitív, mi ebben a negatív, mi van javunkra, mi az, ami kárunkra van, de az, ami már nagyon látszik, hogy úgy a felnőtteknek, mint a gyerekeknek nem több ingerre, hanem inkább több lassításra van szükség, inkább több személyes kapcsolódásra, emberi kapcsolatra, tekintetre, érintésre, ölelésre, azt hiszem, hogy ebből van most nagy hiány.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, Ildikó, hogy ebbe is belegondolhattunk.
Idő hiányában le kell zárnunk a beszélgetést, bár nekem nagyon sok gondolatom még lenne ehhez kapcsolódóan. Folytatjuk jövő héten is, amennyiben dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa velünk lesz. Köszönjük szépen a hallgatók megtisztelő figyelmét, tartsanak velünk jövő héten is.